Köszönöm szépen, jelenlévőket már üdvözölhettem, úgyhogy én mindjárt a lényegre térek. Az orvostudomány kétségtelen eredményekkel rendelkezik, azt hiszem, ezt senki nem vitathatja. A rengeteg adathalmazból én két olyan mutatót mutatok csak be, amelyek hosszú időre visszamenően jelzik az eredményeket. Ez egy 1770-től összesített görbehalmaz, amelyik jelzi a várható élettartamot. Európa az élen van, és ahogy lehet látni, az elmúlt 50 évben meredeken emelkedett. A másik egy ugyancsak egy markáns mutatója minden ország egészségügyi ellátásának, a csecsemő újszülött halálozás, ez éppen egy halva született születési görbehalmaz mutat. Itt is látszik, hogy különösen a 20. század közepétől kezdve egy meredek csökkenés mutatkozik. És lehetne több ilyen görbét még mutatni. Ha ezt összevesztjük azzal, hogy a fejlett országok mennyit költenek egészségügyre, egy ellenkező irányú tendenciát látunk, 1960-tól kezdve ez egy USA költése. Lehet látni, hogy meredeken emelkedik az egészségügyre fordított kiadás. Itt több ország, a OECD átlag is, és az Egyesült Királyságig bezárólag ugyancsak jelzi ezt, hogy az elmúlt évtizedekben meredeken emelkedik a kiadás. Nekem ez a legijesztőbb görbe, amelyik 2050-ig jelzi a várható kiadásokat az egyes országoknak az egészségügyre fordított költségvetési hányadát. Ez egy USA görbe, de hát nincs sok okunk feltételezni, hogy más fejlett országokban ez másképp néz ki. Minden másnál lényegesen jobban növekszik az egészségügyre fordított kiadás, meg előzi természetesen minden GDP mutatót. Én már olvasom olyat is, hogy hamarosan minden nemzetnek a nemzeti jövedelme az egészségügyre fog kerülni. Ez természetesen egy vállalhatatlan trend, és nem csoda, hogy az elmúlt talán két évtizedre terjedően egyre nagyobb figyelem fordul erre a kérdésre, mitől van ez, mit lehet csinálni, bírja-e az emberiség ezt az iszonyatos költségnövekedést. Az ezzel foglalkozó összefoglaló tanulmányok egyöntetően abból indulnak ki, hogy az orvosi technológiák fejlődése az, amelyik a háttérben áll. Ez az orvosi technológiák fogalom, ez egy nagyon széles tartalmat fog össze, a műszerek, eszközöktől kezdve az ellátási formák is ide tartoznak, tehát milyen formában kerül a rászorulókra a műszer, eszköz, eljárások szolgáltatása. Ez egy 1994-es összefoglaló tanulmány, és minden onnan Alfred Rettig nevű szerzőtől indulnak ki. Nézzük tehát azt, hogy mit lehet levonni az orvosi technológiák fejlődéséről. Nagyon leegyszerűsítve ezt a négy paramétert említem, és szeretném önökkel megosztani. A robbanásszerű fejlődés hátterében természetesen, mint minden az emberiség fejlődése során, a tudományos és kutatómunka áll. Tudományos kutatómunka fejlődése maga is műszerigényes, technológiaigényes, a technológia visszahat a tudományos kutatásra, és egy olyan egymást kölcsönösen segítő spirál emelkedést lehet látni, aminek alapján a nagy valószínűséggel mondható, hogy valóban itt a trend megállíthatatlan, és a kutatói motiváció, a felismerésekre telepedő ipari versenyhelyzet valóban korlátlanul fogja az igényeket fokozni. Az, hogy a technológiai fejlődés milyen eredménnyel jár, minden disziplinában alapvető változásokat lehet látni, nincs sem idő, sem hely, sem indok, hogy ezt most részletesen sorra vegyük. Én két csoportra osztanám, vannak olyan akut életveszélyes helyzetek, amelyekben a technológiai fejlődés életeket mentett meg, szívinfarktusban, a koronária sebészet, a stentbe ültetés, és lehetne sorolni, amelyek az életben maradást eredményezik. És vannak krónikus kezelésekre nyújtó technológiai fejlődések, hogy csak említsek két markánsat, a dialízis kezelés, vesebetegség, a szervtranszplantáció, tehát életben maradnak olyanok, akik akár pár évtizeddel ezelőtt is meghaltak. Ez egy sajátságos helyzetet idéz elő természetesen, azzal, hogy korábban meghalt egyének életben maradnak, ez egy költségnövekedést jelent, olyan költéseket kell a nemzeti jövedelemből ilyen helyzetekre fordítani, ami korábban nem került sor. Ez követés a harmadik pontban az összességében a költségek növekedését fogja eredményezni. Vannak olyan technológiai eljárások, amelyek költségcsökkentők egyedileg, azonban mivel ezek mindig újabb és újabb területre nyitnak kaput, ahol újabb költségigények jelentkeznek, ellátási formák terjedésével pedig az egyes, esetleg olcsóbb technológiák is tömegméretekben egy nagyon jelentős növekedést okoznak. Vagyis összességében a költségek növekedésével jár, ezzel is minden összefoglaló tanulmány egyetért. Nagyon fontos a negyedik, az, hogy a legújabb, legmodernebb eszköz, technika is mit sem ér hozzáértő kezek nélkül és felkészültség nélkül. Lehet hallani robot eszközökről ugyan, de hát a robot eszközt is végül is mégiscsak valahol az emberek kontrollálják. Az orvosi tevékenységnek egy sajátsága, hogy nem fogja soha nélkülözni ezt a nagyon sok kiváló közgazdász előtt, mint orvos, hadd mondjam, hogy az ember és a páciens közti személyes kapcsolatot soha nem fogja semmi helyettesíteni. Mindebből a következőket lehet konklúzióként levonni. Az egyik, hogy az egészségügyi technológia gazdasági erőforrások egyre nagyobb részét igényli, ezt láttuk, és az előbbi pontok alapján azt hiszem, hogy kétségtelen, hogy ez alátámaszható. A másik pedig, hogy a nemzeti jövedelem ehhez igazodó illesztése, a társadalmak morális felelőssége és kötelessége. Itt nem lehet megállni azzal, hogy ennyi a nemzeti jövedelem, nincs több pénz. Ez egy morális kötelesség, hogy akkor a nemzeti jövedelmet kell emelni. Ezt mutatták az első induló ábrák is, a fejlett országokban egyre nagyobb rész fordul a nemzeti jövedelemből. A továbbiakban három blokkra bontva szeretném részletesebben tárgyalni a technológiai robbanásnak a hatását. Az első az egészségfogalom, a második az egészségügyi szükségletek és az egészségügyi elvárások. Nézzük tehát az egészségfogalmat. Az egészségfogalom nagyon jól ismert definíció szerint 1946-tól ismert, hogy az ember teljes testi-lelki jóléte, ami még az elmúlt években, 2005-ben, ugyancsak egy WHO kiadvány van, még tovább erősíti azt, hogy nem betegség hiányról van szó az egészségnél, hanem egy testi, lelki, szellemi jólét és ennek a szubjektív megélése is. Véleményem szerint ez a definíció már a, hogy is fogalmaz, a kiegészítés igényel, és ez a mondani valómnak az első és talán a legfontosabb lényege. Mire gondolok én itt? Az egyik az, hogy a tudományos felismerés és ennek a szolgáltatás formájában az emberekhez juttatása egy jövőbe nyúló definícióval egészíti ki az egészség fogalmat. A genetikai fejlődés, amit ugye jól ismerünk az emberi genom megfejtését, amit 2000-es évek elején az eddigi legnagyobb tudományos felismerésnek hirdették némi politikai csúsztatással, Tony Blair és Bill Clinton olyan ígéreteket is tett, ami most már kiderült, hogy tarthatatlan. Minden esetre a genetika óriási fejlődés mutat, és ennek a leglényegesebb vonása, engedjék meg, hogy mint genetikus talán elfogult is legyek, az, hogy jósló jellegű lett az egészségre vonatkozó fogalom. Újszülötteknél, sőt, méhen belüli magzatoknál lehetőség van arra, hogy megmondjuk, hogy kinek milyen betegsége lesz. Felnőtt korban, 20 éveseknél, 50-70 éveseknél meg lehet mondani, hogy mi várható, mi lesz ő vele. Vagyis az egészség fogalom egy jövőben nyúló perspektívával gyarapodott. Ugyancsak jövőben nyúlik, és ez már transzgenerációs bővülés az egészségfogalomban, az, hogy az a jól ismert tény, hogy mindannyiunkban van több száz olyan genetikai eltérés, ami bennünk semmit nem okoz, mi egészségesnek tudjuk magunkat, de az utódainkban betegségeket, komoly betegségeket fog okozni. És ez kideríthető, ez jelen van mindenkiben. Ennek következménye, hogy ezekre a tesztekre szűrő programok alapozódnak. A magzati kortól kezdve újszülötteknél, vagy a házasság előtt állóknál lehetőség van arra, hogy genetikai vizsgálatokkal megmondják, hogy őnekik mi lesz a következő években, vagy mi lesz a gyerekükkel. Szűrőprogramok alakozódnak, és ezt egyre nagyobb számban lehet hallani, hogy el is indultak ilyen programok. Tehát nem csak egy elméleti kérdés, hogy mi hogy definiáljuk az egészséget, hanem ez szűrőprogramok formájában pontos terveket is ölt. A személyre szabott orvoslás, ami az egyik nagy divat most, az ezen alapozódik, hogy személyre szabottan meg lehet mondani, hogy kinek milyen betegsége várható is lesz a jövőre vonatkozóan. Az asszisztált reprodukciós technikák, amik belátható távlatban még elképzelhetetlen lehetőségek voltak, ma már olyan szinten vannak, hogy az a félő, hogy meg lehet tervezni egy következő gyereknek a mienségét, de hát ez remélhetőleg soha nem lesz reális, de az, hogy meddők, házaspárok orvosi segítséggel meg tudják tervezni a jövőre vonatkozóan, transzgenerációsan az egészségüket, ez reális lehetőség. És én azt hiszem, hogy az, hogy az egészség fogalomba mi beleszámítjuk azt, hogy mi van bennünk, mi lesz majd, illetve a gyerekeinkkel, én nem tartom túlzásnak, ha azt mondjam, ez igenis hozzátartozik az egészség fogalomhoz. Ebből az következik, hogy az idő dimenziójával kiegészült egészség fogalom az egészség és a betegség közti határt elmosta. Nem lehet tudni, hogy aki most egészséges, az valóban egészséges-e, holnap is ez lesz, de 10 év múlva is ez lesz, vagy mi lesz a következő generációval, gyermekével. Ebből természetesen az következik, hogy az egészséges, az úgynevezett egészséges ember is fogyasztója az egészségügyi kasszának. Magyarul itt az egyik oka annak, ami miatt a világon mindenhol bárólisták alakulnak ki, hiszen a klasszikus egészségfogalomhoz igazított nemzeti jövedelem arányok nem tudják ellátni most már ezt az iszonyatosan megnövekedett terhet, ahol a jogosan azt mondja mindenki, hogy én szeretném tudni, hogy mi lesz velem, vagy kiderült már egy olyan eltérés, és ennek következtében szeretném tudni azt, hogy mi várható. Egy fejlett technológiával, PET-CT-vel történt egész test szűréssel, meg lehet mondani, hogy valakinek van egy olyan pici elváltozás, vagy gyanú, hogy daganata lehet. Ettől kezdve ő természetesen fogja igényelni az egészségügyi kasszának ezzel járó kiadásait. A második blokk az, hogy a technológiai robbanásnak milyen hatása van a szükségletekre. Ha az előbbi gondolatot elfogadjuk, hogy az egészségfogalom bővült, és kiegészült, és gyakorlatilag az egészség és a betegség közti határ elmosódott, ebből rendkívül furcsa helyzetek adódnak, gyakorlatilag Pandora boxát kell most itt valahogy nekünk kibontani. Ha más kifogalmazom, mi az ember egészségügyi szükséglete? Erre a mindennapos orvoslásban az elmúlt időben nagyon sok előrelépés történik, én ezzel nem fogok részletesen foglalkozni. Minden esetre szakmai etikai standardok iránti igény jelentősen fokozódott, és a WHO-nak ez a programja azt mutatja, és ebben hallottam, hogy a magyarországi WHO iroda 2015-től egy pilótország szerepet vállalt, hogy az egészségügyi politikai döntések a tudományos standardokhoz igazított mutatókra alapozódjanak. Három témát emelték ki a szakmai etikai standardokról. Az egyik a bizonyítékokon alapuló orvoslás, amit jó 20 éve most már ismerünk, és gyarapodnak ezek a bizonyítékok. Zárójelbe ez már utal arra, hogy ebben a komplex kérdéskörben az alapkutatóknak, a translációs kutatásra foglalkozóknak, klinikai kutatóknak óriási felelősségük van, hiszen nekik kell azokat a bizonyítékokat előállítani, ami alapján történik a standardok megállapítása. A Good Clinical Practice, mint elv, egyre inkább elterjedt, és erre igazítják az egészségügyi dolgozók a tevékenységüket. A klinikai hasznosság, clinical validity és a utility egyre inkább elterjedt terminológia. Ez azt próbálja amennyire lehet paraméterekkel is alátámasztani, hogy egy orvosi technológiának milyen a klinikai haszna. Ez átvezet a következőbe, az észszerűség iránti felelősség. Ez egy furcsa fogalom, noha 1998-ban már lehetett olvasni az accountability for reasonableness fogalmát, észszerűség iránti felelősség elveként fordítottam, és tavaly jelent meg, ezt a szerzők úgy írták, hogy először az orvosi gyakorlatban egy olyan kezdeményezés, hogy a genetikai tesztek között legyen egy prioritási sorrend. Mi az, ami valóban klinikai hasznot hoz, mi az, ami nem hoz klinikai hasznot, de van rá lehetőség. Például kínálják magánszolgáltatók a házasság hűtlenséggényét, vagy a vásárlási szokásokat, ami hát nagyon távlatosan lehet esetleg egészségügyel kapcsolatos, de egy egyértelmű sorrendiséget kellene felállítani, hogy mi az, ami valóban hasznos és kell az egészséghez. Bárcsak minden disziplína elvégezni ezt, ez egyébként egy nagyon hosszú szakmai tevékenység eredménye lehet, és jó lenne, hogyha lenne egy ilyen prioritási sorrend, tényleg mi az, ami ebből a rendkívül drága egészségügyi technológiából az egészség érdekébe történik. A szakmai etikai standardokat folytatva én még ideírtam az orvosi etikát, amikor mi arról beszélünk, hogy szükséges vagy nem szükséges-e nagyon kemény etikai korlátokba ütközünk, és ezzel ez pedig etikai elemző munkát igényel, és természetesen párhuzamosan a szükségletekkel. És nem lehettem figyelni arra, hogy a defenzív medicína milyen költségnövelő hatás kelt, az a tevékenység, amikor az egészségügyi személyzet egyszerűen a jogászoktól való félelem, vagy az ő mulasztását elkerülendő felesleges dolgokat is indikál és végez. A jogászoknak is megjelent egy feladata ebben a komplex körben. A szakmai etikai standardok taglalása után röviden pár mondatot az alábbiakról is mondanék. A szükséglet viszonylagos. Ebben szerepet játszanak genetikai, biológiai paraméterek, kinek milyen szükséglete van, előzetes vizsgálatok, eltérő lehet etnikai csoportoktól, hogy kinek milyen a szükséglete. Tehát ezt, ha mi meg akarjuk határozni a szükséglet fogalmát, erre külön oda kell figyelni, még tovább bonyolítja a helyzetet. Nagyon fontos kérdés az előbb már említett szakember, szakértő gárdának a hozzáértése, és ez a forrásallokációban, a szakértői központok létrehozásával, ezt egy pár évvel ezelőtti egyik kedvenc témám, a ritka betegségek koncepciójából kellett megtanulni az egészségügynek. A szakértelmet, a technológiát akkor tudjuk jól kihasználni, hogyha megfelelő szakértelmek központosítva vannak, és nem úgy, hogy minden településen legyen egy magas csúcs technológia, hanem el kell osztani. Tehát a forrás allokáció rendkívül fontos. Itt megint csak attól függ, hogy milyen technológiáról van szó. Szakemberképzés szakfelügyeletről már beszéltem, azt hiszem, hogy nem igényel különösebb további kifejtést. A minőség igény növekedése, ezt ugye a egészségügyön kívül mindenhol ezzel századforduló után megemelkedett a minőség iránti igény, létrejöttek a minimumfeltételek, itt nem könnyű ezeket meghatározni, hiszen nemzetközi standardokhoz kell igazítani az adott országnak azokat a elvárásait, szellemi és anyagi személyi feltételeket, amik kellenek ahhoz, hogy az egészségügyi szükségleteket ki tudjuk elégíteni, és hát nem elhanyagolható az, amit itt a magánszolgáltatókra vonatkozik, ez egy külön fejezet lenne, erről is fogunk valószínű hallani. Az előbb említettek miatt a szükségletek kibővülése miatt magánszolgáltatók terjedése, azt kell mondjam, hogy kikerülhetetlen, természetes folyamat, de megfelelő korlátok között kellene tartani. Ha a szükségleteket összefoglalnám, következőt tartom érdemesnek kiemelni. Ez egy szakmapolitikai feladat, szakmapolitikai felelősség, aminek egy alapvető feltétele, hogy legyen egy átfogó egészségügyi koncepció. Csak úgy lehet a forrásallokációt, az egészségügyi szükségleteket definiálni, a szakemberképzést megtervezni, hogyha ez egy koherens, koncepcionális tervhez igazodik. Itt ez csak azért úszott be ez az ábra, hogy azok az országok, amelyek készítettek az elmúlt időben átfogó egészségügyi koncepciót, amit az előbb említettem, 2010 és 2013 között jelentősen gyarapodtak, tehát minden ország felismerte, hogy szüksége van egy átfogó egészségügyi koncepcióra. Nézzük a harmadikat, az utolsót, az elvárásokra. A szükséglet és az elvárás nem azonos fogalom, kezdem ezzel, ami lehet, hogy így első felületesebb megítélésre nem egész egyértelmű, de egészen más az egészségügyi reális szükséglet, bár csak lenne megbízható szükséglet prioritási sorrend minél előbb, mint amit a társadalom és az emberek elvárnak az egészségüttől. És ez az elvárásnak jelentős költségnövelő hatása van. A laikusokban általában indokolatlan, hozzámerem tenni, indokolatlan, de mindenképpen túlzott remények jelennek meg abban a pillanatban, amint egy új technológiáról lehet hallani. Hozzámerem tenni, hogy az elvárásokat még a szakma is tudja gerjeszteni azzal, hogy minden ambiciózus egészségügyi szakember természetes módon egy új technológiát jobban dicsér, és többet tulajdonít neki, és ezt is lehet olvasni, és adatokkal alátámasztani, hogy ilyenkor rendszerint elmaradnak a józanságra intő elemzések a korlátokról, a fenntarthatóságról. Éppen ezért a differenciált szükséglet, amiről az előbb beszéltem, az elvárásokban nem jelenik meg. Nem tudom megállni, hogy nem mondjak egy pár évvel ezelőtti személyes tapasztalatot, amikor ami jelzi azt, hogy mire gondolok. Egy 130 kilós férfi egész életében cigarettázott, ivott, semmit nem tett az egészségéért, és felháborodottan vette tudomásul, hogy az általa igényelt kétoldali csipő és tért plasztikára, transplantációra ő neki be kell állni a rárólistára. Nem realizálta azt, hogy ez egy olyan szükséglet, amit vannak nála rászorultabbak is, és megjelent egy újabb elem az egyénnek a felelőssége az egészségügyért. Általában az elvárásokban hiányzik a költséghaszon szemlélet, ami egy nagyon fontos szemlélet kellene legyen, és meg kell mondjam, talán önkritikusan, az egészségügyi dolgozókba, orvosokba, szakszemélyzetben sem kellő tudatos, és ez egy feladat lenne, hogy az orvos képzésnél ezt abból a kényszerből kiindulva, amit az első diák is mutattak, hogy megállíthatatlan a technológia iránti költségnövekedés, ezt bizony tudatosítani kell. És az egyéb társadalmi tényezők, amelyek szerepet játszanak az elvárásokban, itt a sok példa közül, amivel ezt alá lehetne támasztani, én a reklámot emelném ki, ami olyan elvárásokat kelt az emberekben, társadalomban, egyes személyekben, amelyek néha nem is csak az áltudományt, hanem a büntetőjogi felelősséget is felvetik. Korlátlanul lehet hallani csodaeljárásokra biztatás, és ezek ilyen hirdetések bizony nagyon koncentrált odafigyelést igényelnek. Úgy más nem mondjak, az első mondatainkra, elnök úr által említettre is, hogy a független akadémiáknak ebben milyen szerepe van. Az Európai Akadémiák Szövetsége két évvel ezelőtt tett közzé egy olyan felhívást a közvetlenül a fogyasztónak kínált genetikai tesztekről lebeszélni az embereket, és ez a kormányok és az akadémiáknak az egyik feladata. Ez egy nagyon nehéz mondat, ami itt olvasható, de én vállalom. A technológia fejlődés nyomán a differenciálod a szükséglet és ennek nyomán kialakult irreális elvárások miatt a szolidaritás elve megbillent. Mit értek ez alatt?
A szolidaritás elve, amit ugye Bismarck óta vettek át a fejlett demokratikus országok, azt mondja ki, hogy a közfinanszírozásban mindenki a jövedelme alapján tegye be a jövedelmét. Ez teljesen korrekt, és azt hiszem, hogy senki nem vitathatja. De úgy folytatódik, hogy ebből a kasszából mindenki szükséglete szerint részesül. Ha el lehet fogadni azt, hogy a szükséglet fogalma igencsak relatív és kitágult, akkor ez a szükséglet alapján történő részesedés, ez bizony erősen megbillent. Hogy egy másik német szellemóriást mondjak, eszembe jutott Goethe, amikor a Faustban Mephisztónak tulajdonítja, amikor mondja Faustnak, hogy fiam, ne a szürkő fakó teóriákat, hanem az élet zöldelő fáját nézd. Én azt hiszem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a fakó teóriákat felül kell vizsgálni, és egy kicsit felfrissíteni, és én a szolidaritás elvét ilyennek érzem. Ezzel, ha a szükségleteket mi definiáljuk, akkor ez azt jelenti, hogy a szolidaritás koncepcióját is újra kell gondolni, íme egy feladata a filozófusoknak is. Tisztelt jelenlévők, igazán következtetés nehéz levonni, inkább összefoglalom, amit eddig mondtam, hiszen a következtetés az majd az lesz, amikor reményeink szerint hosszú évek után mi tudunk az egészség társadalom vezetőinek, egészségpolitikának és a politikának is egy olyan valami modellt felmutatni, hogy mi hogy látjuk. Az elsőtről már beszéltem, a morális kötelessége az államoknak a megfelelő mennyiségű pénz rendelkezésre bocsátása, és ebbe nyilvánvalóan nem a fizetésekre gondolok itt most, hanem azt az óriási költségigényt, ami a szakmai elvárások, a szükségletek kidolgozását és a szakképzést és így tovább igényli, ezt forrás, külön forrás nélkül nem lehet megcsinálni. Az egészségbetegség fogalmak újraértelmezendők, ebben én még azt is megmerem kockáztatni, hogy akár a Magyar Tudományos Akadémiának lehetne egy olyan szerepe, hogy ezt a fogalmat, hogy négydimenziós lett az egészségfogalom, valamilyen módon megpróbálja köztudatba bevinni. Meg kell határozni a differenciált egészségügyi szükséglet fogalmát, és az, ami itt az utolsóban szerepel, az elvárásokkal kapcsolatos kérdésre visszatérve, ezt egy fenntartható keretbe kell terelni. Ha tetszik, az előbb nagyon sok munkáról, pénzről beszéltem, ez olyan, amit már most ma elkezdhetnénk. Ha tetszik, akkor 10 órakor már el is kezdtük. És ez egy kitartó, nagyon folyamatos, tájékoztató, felvilágosító munkát igényel. Növelni kell a társadalom minden rétegében a tájékozottságot. A irreális elvárások, a szükségletek, a fogyasztók, szolgáltatók és döntéshozók számára. Tehát ezt a felvilágosító munkát, ezt nagyon komolyan gondolom, hogy ezt azonnal el kell kezdeni. Én itt a WHO-nak és egy amerikai 2020-ig tartó programot vetítek csak röviden. Mind a kettőben ott szerepel, hogy az egyéneknek a tudatosságát növelni kell, a kommunikációt és a koncepciót, egészségügyi koncepciónak a társadalom minden rétegében terjesztését. És végül az utolsó, ez természetesen egy nyílt társadalmi vita után egy új megállapodást igényel. Mit várhat el a 21. század társadalma az egészségedről? Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a kellő mennyiségű nemzeti jövedelemrész ide kerüljön, és mit tegyen a szakma és az emberek, hogy ezt racionálisan használja fel? Köszönöm szépen a figyelmet!